Ezekben a hetekben én is lelki gyakorlaton voltam. Egy csodálatos könyvet kaptam, Jean-Pierre Torel. Domonkos atya írta, aki egész életében kutatta Akvinai Szent Tamást, Hedvig nővértől. Nagy ajándék, most jöttem rá. Szóval mielőtt egy ilyen nagy egyháztanítót olvasunk, nagyon jó azoktól hallani, akik kutatták, és olyan megdöbbentő, hogy mit mondott. Először is az a címe, hogy Akvinai Szent Tamás a lelkipásztor. Holott azt gondoljuk, hogy nagy teológus, akit alig lehet megérteni, ki tudná ezt olvasni, meg unalmas, meg minden, nem igaz. Tűnik egy egészen más világ volt, amire vissza kell találnunk. És a lelki gyakorlatom egyik legnagyobb ajándéka, hogy tulajdonképpen azt erősítette meg, amire engem is, és sok paptestvéremet, a Szentlélek mai nap indít, a mai napság, a mai időkben. Azt mondja, hogy beszédeiben és egyetemi előadásaiban mindig három ugyanaz az erővonal volt. Tehát egyik sem maradt ki. Az a baj, hogy a utódaiból már kimaradt, a reneszánszban meg elszakadt, ma meg szét van szedve. Mi ez a három erővonal? Az első egy spekulatív, értelmi erőfeszítés, hogy megértsem a hit tartalmát. Azt, amit Krisztus hozott, amit a hiszek egyben megvallunk. És értelmi erőfeszítés, hogy megértsem azt, hogy miért értelmes elfogadni a hitet. Például van egy teremtő Isten. Tehát nem maradhat ki gondolkodásunkba, imádságunkba, a predikációba valami utalás értelmi erőfeszítésre. Mit mond az Úr Jézus az apostoloknak? Hát még mindig nem értitek? Hát nem gondoltatok bele? Hát nem figyeltetek? És ez ma úgy elsikkad. Nem, a hit az olyan érzelem. Jól érzem magam a templomba, akkor jövök, ha nem, akkor nem. Ez borzasztó. És a predikáció is, jaj, de csodálatos volt, mert milyen történetet mondott a káplán atya, minden, hát az is lehet. De az értelmünk min jár? Hát egész nap bele kell gondolni abban, mi van. Meg kell érteni a dolgokat. És a hit területén ez a spekulatív, ez a legnagyobb isteni ajándék, egyik legnagyobb, az értelemnek a használata, mintha hogy elmaradt volna. A másik, kutatni kell a szövegnek az értelmezését, hogy amit hallottunk, most mit akar ez mondani. Nagyon fontos lesz az elkövetkezőbe. És persze nem csak az, hogy én megértsem, hogy mit akar ez a szöveg mondani, hanem 2000 év óta hogyan értették a keresztények. Tehát ez az egzegetikai, a szövegértelmezési feladat, amelyet tulajdonképpen a legegyszerűbb hívő is alkalmaz. A tudománynak mindig van egy olyan intelligens része, ami nem is tudomány, hanem mindig gyakoroljuk. Hát kapsz egy nagy levelet, mondjuk a lányodtól, aki már 10 éve nem látogatott meg, Amerikába él, és akkor ír egy nagy levelet. Hát most miért ezt mondta? Miért ezt a jelzőt használta? Miért így szólított meg? Miért ezt mondta másodszor? Hogy fejezte be? Tehát, testvérek, ezt mi végezzük. És ugyanezt kell, hogy hallunk egy szöveget, és valami úgy megüti a fülünket, hogy semmi sem, és senki sem szakít el minket Krisztus szeretetétől. Hát most mit jelent ez? Az, hogy ő szeret minket, vagy mi őt? Mert mi nagyon el tudunk tőle szakadni. Tehát a szövegértelmezés és a harmadik, a misztikus vagy morál erkölcs teológiai, ne ijedjetek meg a misztikus szótól, az azt jelenti, ha ez a kettő együtt van, akkor igenis megérint bennünket. Úgyhogy nagyon sokszor látom azt, hogy könnyes szemmel hallgatja. és csak neki szól. Ezért Akvinai Szent Tamás nem nagyon ismert ezt, hogy lelkiség. Jaj, milyen lelkiség ez a csoport, lelkiség, lelkiség, spiritualitás. Egyszer, ha kétszer mondja azt, hogy lelkiség. Nincs ilyen. Keresztény élet van, és minden együtt. Az értelemnek a hatalmas munkája, mint ahogyan a civil életben is állandóan gondolkodunk. A második az, hogy megértsük, amit nekünk mondott Krisztus, amit az apostolok hirdettek. Ez az értelmezése egy szövegnek, amit most felolvastunk. És ez a kettő együtt van, de az első hiányzik, akkor nem a legmélyebben meg fog bennünket érinteni. Nézzük csak ezt. Kezdjük csak azzal. Izaiás. Így szól az Úr, ti szomjazok, jöjjetek a vizekhez mind. Bár nincs pénzetek, siessetek, vegyetek ingyen gabonát és egyetek, vegyetek pénz nélkül bort és tejet. Mi ez? Hát a vízért fizetni kell. Nagyon sokat dolgozunk, ez most nagy probléma, a víz. És a kenyérért? Hát reggeltől estig mennyit dolgozunk? És az mind pénzbe kerül. Ezt nem szólja le Izaiás, hanem Istentől kapott valami üzenetet. Van víz, van kenyér, van olyan emberi szomjazás, ami nem kerül semmibe. És éppen azt nem keresitek. Megdöbbentő. Nincs ember, aki ne szomjazna és ne éhezne. Vagyis mit jelent ez? Ne vágyakozna. Nincs ember, aki nem szeretne szeretve lenni, és igazán szeretni. De azt mondja Izaiás által az Úr, ez nem a pénz kérdése, és nem a vagyon kérdése. Amire igazán vágyakozol, azt nem tudod megvenni. A szeretetét is meg akarjuk venni. Egyre nagyobb ajándék, hogy lekötelezzem. Sőt, még azt is mondom, hogy kiadtás neked? Ki adta neked ezt a jó tanácsot? Nem tudunk ingyen szeretni. Ez nem szeretet. Megvenni a másikat, hogy birtokolhassam. Pedig a szívünk nem erre vágyik. Azért beszél képekbe Isten, mert képekbe azért mindenki tud gondolkodni. Az első Zsoltár, amit idéztem a múlt hetekben, hogy olyan a hívő ember, aztán a Krisztusban levő ember, mint a folyóvíz partjára ültetett fa. A gyökerei benn vannak a vízbe. Jöhet a szárazság. Jöhet az élet megpróbáltatásai. Elhagyhatják. Akkor is él. És terem, és másoknak ad termést. Kedves testvéreim, egy kicsikét arról van szó, hogy azt hiszük, hogy mi nagy dolgot tettünk, hogy vasárnap eljöttem a templomba, pedig milyen meleg volt, kötelességem eljönni, ha krisztusi vagyok. Az Isten jött el Jézusban, és megfeszítettük, és akkor is azt mondta, hogy megbocsátok. Ez a Krisztus szeretete, és így térünk át a szövegelemzésre. Amikor Szent Pál azt mondja, hogy Krisztus szeretete sürget minket, hogy Krisztustól senki és semmi nem szakíthat el minket. Ki szakíthat el minket Krisztus szeretetétől? Na most itt van a magyarázat. Számtalanszor előbukkan ez. Krisztus szeretete. Most ez nyelvtanilag hogy kell érteni? Lehet úgy lefordítani, hogy Krisztus szeretete, Krisztus szeret engem. De Krisztus szeretete azt is jelenti, hogy én szeretem Krisztust. Mint azt mondom, hogy az anya szeretete. Akkor most ki kit szeret? Úgy is lehet érteni, hogy az édesanyám szeret engem, de az anya szeretete azt is jelenti, hogy én szeretem édesanyámat. Na most, kedves testvérek, nem kell kitalálni teljesen az értelmezést, mert már a Szentírásban benn van, Szent János is mondja, és Pál is, hogy Krisztus előbb szeretett minket. A világon se voltunk, és Isten már kiválasztott minket. Tehát a Krisztus szeretete itt. Nem azt jelenti, hogy én szeretem Jézus Krisztust. Erről szó sincs, ezt most felejtsd el. Úgy kell kezdeni, hogy ő mennyire szeret engem. Ez a kereszténység lényege. És hogyha ezt végig gondolom, megint az értelem munkája, akkor nem lesz olyan, hogy egy pap apostatál, ott hagyja, egy szerzetes leveti a szerzetes ruháját, egy házas megtari a házasság szentségét, egy barátságban megtiporja a másikat, mert ő neki az pénzt jelent, hogyha elárulja. És az emberi kapcsolatok mind szétmennek akkor. Tehát meg kell érteni, hogy Krisztus szeret engem. Ha ebben élek, akkor semmi és senki nem tud elszakítani. Na most mit jelent Krisztus irántam való szeretete? Kedves testvérek, ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen aki szeret, ahhoz én hozzá tartozok. Na most, az embernek egy nagy kísértése, hogy úgy érezzük, hogy jobban tartozunk ehhez a világhoz, mint az a Jézus Krisztushoz, a 2000 évvel ezelőtt írt Názáretben meghalt, aztán föltámadt. Hát titokzatos a jelen van, de azért enni kell, inni kell, harcolni kell, izzadunk, stb. Azért mi az anyaghoz jobban tartozunk. Nem igaz. Az anyag kapaszkodik belénk. Mert az anyag nem tudja, hogy van. A mi testünkben ott van a világ mindenség, ezt hányszor mondtam, tessék végig gondolni. Amikor a 8. Zsoltár azt mondja, hogy az ember ott áll a teremtés csúcsán, hát persze aztán Krisztusra gondol, a megtestesült Isten fiára, akiben mi teremtettünk, mert elszakadunk, akkor vége ennek a méltóságnak. Tehát testvérek, nem igaz, hogy nekünk mi vagyunk belekapaszkodva a porba. Nekünk kell az enni és inni, nekünk van szükségünk, de nem igaz. Igazában a világ van belé kapaszkodva az emberbe, mert a világ nem tudja, hogy van. A csillagvilágnak nincs célja, semmi. Ha nem lenne ember, ez egy végtelenül, a kárhozathoz hasonló létezés lenne, nincs értelme. Mi Istenbe vagyunk kapaszkodva. Végtelenül jobban, mint az anyagban, hiszen az anyagot is ő teremtette. Értünk. És az Isten fia emberré lett értünk. Tehát mi a teremtő Istenhez, a megváltó fiú Istenhez, a Szentlélek által végtelenül jobban hozzátartozunk. Ezért hiába porlad el a testünk. A föltámadt dicsőséges Isten fiában, dicsőséges föltámadásban, mert semmi sem szakíthat el Krisztus szeretetétől, a halál sem. Semmiféle emberi kísértés, sem a fejedelmek, a bukott fejedelmek, a sátán. Olyan nincs, hogy ez a világ elszakít téged Krisztus szeretetétől, a hozzátartozástól. Ha tudod, hogy hogyan tartozol hozzá. Nem tartozunk a testnek azzal, hogy a testet szolgáljuk. Itt nem az emberi testről van szó, Pál azt mondja, hogy mi nem az anyagot szolgáljuk. Az szolgál minket. Azt emeljük föl szeretetünkkel az ingyenesség világába. Milyen csodálatos dolog ez. Megérteni, hogy mit jelent az, hogy semmi sem szakít el Krisztus szeretetére. Mert egy új misés pap abból a bódulatból, hogy ünnepi miséket mond, és meg egy püspök, mit tudom én, hát hogy ő mennyire szereti az Urat. Nem. Az Úr szereti őt és kiválasztott. Mi alapján? Semmivel nem vagyunk különbek, mint ti. Egyikünk se különb a másiknál. Isten előtt a személy számít. És téged kiválasztott sok mindenre. Az, hogy atyává, anyává tett. Hogy másokról tudsz gondoskodni. Hogy mennyi képességet adott nektek az Úristen. Ezt, kedves testvérek, Ezt mindig úgy kell gyakorolni, hogy kihez tartozom végül is. A gyerek tudja, hogy melyik az a férfi, aki az édesapja. Ez az édesanyám. Azt mondod, ez a feleségem, ez a férjem. Most értjük meg, hogy mit jelent Krisztus mondása, hogy aki jobban szereti apját, anyját, feleségét, gyermekeit, nem méltó hozzá. Miért? Mert ott van a végtelen szeretet egymás iránt, ha a férjed és a feleséged is, ha két jó barát, két munkatárs, két egyházközségi tag, mindegyik tudja azt, hogy Krisztushoz tartozik, és megkaptuk tőle az új szeretet képességét, akkor ez a fajta szeretet, ami van, házasság, barátság, nemzeti egység, a másik emberrel való kapcsolatom, az beleemeltetik egy örökké való kapcsolatba. Tehát elveszítem enyéimet, ha csak vérségi alapon vagy szimpátiából tartozom hozzájuk. Isten szeretetével kell szeretni a másikat. Azért Isten pedig úgy szeret, hogy akkor is szeret, hogyha nem szeretik vissza. Ha te sebzettségeket hordozol, valaki beléd szúrt, lelkileg, testileg, akkor neked kell érte imádkozni, nagy hivatásod van. Mert ő csak rossz, te csak fájdalmat hordozol. De ő bűnben van és elkárhozhat. Neked kell imádkozni érte. Milyen új világot nyit meg így Krisztus. És ugye, hogy mindannyian meglettünk érintve, ez az egyetlen hiteles misztika, vagyis titokzatos, de valóságos kapcsolat Istennel, az Atyával, Jézus Krisztus által a lélekben. Ezért nincsen Tamás számára is Szent Bonaventura, ami nagy ferences zsenink, együtt tanítanak Párizsban. Ugyanez van. Tehát amikor előadást tart az egyetemen, hát vagy egy skótusz, hát egy mai pap, magamat is beleértve, háromszor kell elolvasni egy oldalt, hogy megértsek. Ott nem ájtatoskodik. A szószéken világosan beszél, de ott is ugyanaz van Tamásnál és Bonaventuránál, azaz értelmi erőfeszítés, hogy megértsem a hit alapjait, hogy én teremtmény vagyok, a világ teremtett, hogy amit elfogadtam Krisztustól, a hiszek egyben mondom, mit is jelent a számomra. És előveszem a Szentírást, mit akar nekem ez a szöveg mondani ebben a nagy összefüggésben. És nem vagyok magamra hagyatva, hiszen 2000 év óta hányszor magyarázták ezt az írást. És egyszer csak járjövök, hogy én is ugyanarra jöttem rá, de másképp. És akkor meg leszek érintve. Kedves testvérek, az életszentség nem más, mint megérintettség Isten által Krisztusban. Egészen addig, újra idézem, papoknak, szerzeteseknek tartottam Csíksomlyó lelki gyakorlatot, és mindig az első emeleten, hát egy emelet van, ott sétáltam, és ott van egy gyönyörű Szent Bonaventura kép. Ül az asztalnál, ír, előtte van egy feszület, előtte ránézhetett, mert azt írja, oda van írva, hogy mit ír. Ezt írja. Nem akarok és nem tudok sebek nélkül élni. Te úgy akarsz? Nem tudok, de nem is akarok stigmák nélkül élni. Amikor az én megfeszített Istenemnek a sebeit látom, aki szeretett engem és életét adta. Te nem szenvedni akar, hanem Jézus sebeit hordozni. Azt a szeretetet tapasztalni állandóan, hogy úgy szeretett minket Krisztus, hogy csak hozzá tartozunk végül is. És csak benne tartozunk egymáshoz. Ezek az egyházi fordulatok milyen mélyek. Nem mondja minden pap már, pedig ezt örököltük. Krisztusban szeretett testvéreim. Nem csak testvériség, Nem csak rokonság, mert Ádám és Éva ivadékai vagyunk, hanem egy új lelki rokonság. A megszentelő kegyelem állapotában. És hát ezzel is fejezem be, hogy most elbúcsúzom tőletek, megyek Széchenybe haza, hogy Krisztusban szeretett testvéreim, köszönöm, hogy itt voltatok, és köszönöm, hogy sok arcon láttam azt a megérintettséget, amely nem tőlem való. Én csak annak a szolgája vagyok. De ezután sosem fogom elhagyni ezt a három erőteret. Az értelem munkája a hitben és a hit alapjaiba nagyon fontos. A szövegnek az elemzése, mit akar itt most mondani az Úr Jézus? És ez a kettő együtt van, ez hozza azt a lelkiséget. Egy új lelkiséget, amely Tamás meg Bonaventura nem ismer. Még ilyen se volt Szent Bonaventura Ferences lelkiség. Hanem ez a megérintettség. Ez maga a lelkiség, mert ez a Szentlélektől van. Amen.
Az igazság szabaddá tesz. Kedves hallgatóink, Barsi Balázs Ferences atya elmélkedését hallották. Korábban elhangzott műsorunkat ismételtük.
Mária Rádió. Az ima órák liturgiája. Kompletórium következik.
A befejező imaórát a kismarosi ciszterci nővérek imádkozzák.